Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa sajtótájékoztatója baltikumi apostoli látogatásáról visszatérőben. Első rész, gyökerek és identitás, ökumenizmus és hitátadás a diktatúrák idején.
Pápai üzenet a kínai katolikusoknak és az egyetemes egyháznak, a dokumentum ismertetőjének első része.
Az Úr lelke, az Úr ereje. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra.
Ferenc pápa a balti államokat identitásáról, a Kínával kötött szentszéki egyezményről és az egyháziak visszaéléseiről beszélt az újságíróknak. Szeptember 22-e és 25-e között tett apostoli látogatást Litvániában, Lettországban és Észtországban a pápa, ahol nagy benyomást tett rá e kis országok hősies ellenállása, küzdelme szabadságukért, identitásuk megőrzéséért. A Tallinnból Rómába visszatérő repülőgép fedélzetén válaszolt a vele utazó újságírók kérdéseire.
A litván, lett és észt média munkatársai a nemzeti önazonosság megőrzéséről kérdezték a pápát. Mit jelent hídnak lenni a Baltikumban, ahol kelet és nyugat találkozik egymással, és ez gyakran feszültséggel jár? Kérdezte a litván újságíró. Ferenc pápa kifejtette.
Evidentemente que voi siete parte oggi politicamente dell'Occidente.
Litvánia kétségtelenül a nyugati politikát követi, ezért is tagja az Európai Uniónak, de tragikus múltja a kelethez köti. Hídnak lenni erőt igényel, nem csak a nyugathoz való tartozás, hanem saját identitásuk miatt is. A három balti ország ebben az értelemben mindig veszélyben van, tart a leigázástól. Ezt a félelmet mindennapos munkával lehet legyőzni, a párbeszéd és a kultúra segítségével.
A Lett Rádió munkatársa elmondta, hogy a három balti államból folyamatos a kivándorlás, sokan gazdagabb országokban keresnek boldogulást, és ott vernek gyökeret. Európát demográfiai gondok gyötrik az alacsony születésszám miatt. Mi a teendő? Válaszként Ferenc pápa Argentínát hozta föl példának, ahová sok litván kivándorol. Kétszeres erőfeszítésükbe kerül, hogy beilleszkedjenek és megtartsák saját identitásukat. Népviseletbe öltöznek az ünnepeken, népdalokat énekelnek, ahányszor csak tehetik, hazalátogatnak. Az identitás megőrzéséért vívott küzdelem megerősít, annál is inkább, mert ezt az identitást a szenvedés, a védekezés, a munka és a kultúra formálta. Fontos, hogy ezeket a gyökereket továbbadják az eljövő nemzedéknek, tehát az idősek és a fiatalok párbeszédben álljanak egymással.
Az észt újságíró a fegyverkezésről és az Európa keleti határán élő katolikusok aggasztó helyzetéről faggatta a pápát.
Oggi le spese mondiali in armi sono scandalose.
Botrányos mennyiségű pénzt költenek fegyverkezésre világszerte, annyit, amennyiből egy évig jól lakhatnának az éhezők. A fegyvergyártás, a fegyverkereskedelem és az illegális fegyverek adásvétele a korrupció egyik legkiemelkedőbb esete. Ez szörnyű, jelentette ki a pápa. Jogos ugyanakkor az önvédelem, a hadsereg észszerű, de nem agresszív megléte. A határok védelme jogszerű. A gond akkor van, ha ez agresszívá válik és határháború alakul ki a másik ország gyarmatosítására. A hazavédelme dicsőség. Észszerű hadsereget tartani saját határaink védelmére, mint ahogy megengedett nálunk tartani a kapukulcsot védelmi okokból.
A Litván Rádió és Televízió újságírója a migránsok befogadásával kapcsolatban kérdezte a pápát, miután vita alakult ki amiatt, hogy a repülőtéren Litvániába érkezésekor egy színes bőrű részben olasz származású kislány üdvözölte. Vajon mennyire vevők a balti országok a pápa nyitásra buzdító üzenetére? A Szentatya szerint a litván, lett és észt elnökök beszédéből kiderül, hogy eléggé nyitottak a befogadásra, nincsenek erős populista fészkek. Integrálni akarják a migránsokat, de nem tömegével, mert nem lehet, a kormány óvatos. A hely, a munkalehetőség és az integrálás lehetséges mértéke határozza meg a befogadást, továbbá az, hogy az ne veszélyeztesse a helyi identitást. A migráció súlyos probléma az egész világon, nem könnyű tanulmányozni. Minden országban, minden helyen más jelentéssel bír, magyarázta a pápa.
Ferenc pápa ezután megosztotta a kíséretében utazó újságírókkal benyomásait, amelyeket a balti államokban szerzett.
Una storia di invasioni, di dittature.
Elsőként a történelmük során elszenvedett megszállások, diktatúrák, bűncselekmények, deportálások döbbentették meg, különösen a vilniuszi terrorházában, a nagy gettóban, és az elítéltek, meggyilkoltak, megkínzottak, és deportált emberek emlékművénél tett látogatása. Megvallotta, hogy a nap végére teljesen meggyötörték a látottak, és ez elgondolkodtatta az emberi kegyetlenségről. A rendelkezésünkre álló információk azt mutatják, hogy ennek a kegyetlenségnek nincs vége. Tovább él a börtönökben, az iszlám állam terrorakcióiban, akik élve elégették a jordániai pilótát, a líbiai partokon lefejezték a kopt keresztényeket, és sok más. Ez a kegyetlenség a mai kultúra és társadalom súlyos botránya.
Szintén nagy hatással volt a pápára a Litvániában, Lett és Észtországban megélt üldöztetés, a vallás elleni gyűlölet. Találkozott egy jezsuita püspökkel, akit 10 évre Szibériába küldtek koncentrációs táborba. Ma ez az idős ember mosolyog. Sok férfit és nőt megkínoztak és elhurcoltak Szibériába, csak azért, mert megvédték hitüket, ami identitásukat adta. Sokan nem tértek haza. E 3 balti országban erős a hit, mert ebből a vértanúságból születik.
Questa esperienza di fede così importante ha fatto un fenomeno.
Ez a fontos hitélmény pedig egy egyedi jelenséget hozott létre. Olyan élő ökumenizmust, ami más országokra nem jellemző. Itt valódi ökumenizmus van a luteránusok, baptisták, anglikánok és ortodoxok között. A rigai székesegyházban tartott ökumenikus találkozón ezt megtapasztalhatta a pápa is. A keresztény testvérek mind együtt voltak egyetlen templomban.
Szintén érdekes jelenség, amelyet tanulmányozni kell a pápa szerint, a kultúra, az identitás és a hit átadása. Általában ezt a nagyszülők végezték. Hogy miért? Azért, mert a szülők dolgoztak. Be kellett lépniük a pártba, mind a szovjet, mind a náci rendszerben, és az ateizmusra nevelték őket. A nagyszülők viszont át tudták menteni a hitet és a kultúrát. Amikor Litvániában tilos volt a litván nyelv használata, a nagyszülők tanították meg a gyerekeket írni-olvasni az anyanyelvükön. A pápa tehát azt javasolta az újságíróknak, hogy írjanak cikket a kultúra, a nyelv, a művészet és a hit átadásának szépségéről a diktatúra és az üldözés időszakában.
Ferenc pápa üzenetet küldött a kínai katolikusoknak és az egyetemes egyháznak. A pápa szeptember 26-án, szerdán tette közzé üzenetét, amelyet a szeptember 22-én Pekingben a Szentszék és a kínai népköztársaság által aláírt ideiglenes egyezményt illetően írt. Ahogy üzenete elején írja, erre azért volt szükség, mert ellentétes vélemények, kritikák jelentek meg a dokumentum kapcsán.
Ferenc pápa mindenekelőtt arról biztosítja a kínai híveket, hogy minden nap jelen vannak imáiban. Rámutat, hogy Kínára mindig, mint a nagy lehetőségek gazdag földjére tekintett, és Kína régóta kapcsolatban áll a keresztény üzenettel. Utalt Matteo Ricci jezsuita szavaira. Először barátságot kell kötni, utána megfigyelést kell tartani, majd bízni kell. Majd a pápa annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a találkozás akkor lehet hiteles és termékeny, ha a párbeszéden keresztül valósul meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a felek megismerik és tisztelik egymást, és együtt haladnak, hogy egy harmonikusabb, közös jövőt építsenek. Ebben az összefüggésben helyezkedik el az ideiglenes egyezmény, amely egy összetett és hosszú intézményi párbeszéd eredménye, amelyet már Szent II. János Pál kezdett meg, és 16. Benedek folytatott. A Szentszék az egyház lelki és pasztorális céljai miatt valósította meg, vagyis azért, hogy támogassa és előmozdítsa az evangélium hirdetését, és elérje, illetve megőrizze a kínai katolikus közösség teljes és látható egységét.
A pápa az egyezmény értékéről és céljairól kíván üzenetében elmélkedni, és lelkipásztori, spirituális kiindulási pontokat adni az út számára ebben az új fázisban. Felidézi Ábrahám példáját, aki az Isten hívására elindult egy ismeretlen föld felé. Ha társadalmi és politikai vagy eszmei feltételeket szabott volna, mielőtt elindul, akkor talán sosem indul el. Tehát nem a történelmi változások tették lehetővé, hogy Istenben bízzon, hanem a tiszta hite hozta el a változást a történelemben. A pápa arra hív, hogy egyre nagyobb meggyőződéssel vessék a kínai katolikusok bizalmukat a történelem urába és az egyház által Isten akaratának megkülönböztetésébe. Az evangélium hirdetésének támogatására és előmozdítására Kínában, illetve az egyházban a teljes és látható egység helyreállításához alapvetően fontos volt elsőként a püspökök kinevezésének kérdésével szembenézni. Ismert, hogy a kínai katolikus egyházat nagy feszültség, sebek és megosztottság jellemzi, amely elsősorban a püspök személye kérdésében okozott polarizációt.
A múltban továbbá a kínai állam meg akarta határozni a katolikus közösségek belső életét, és közvetlen ellenőrzést alakított ki jogos kompetenciáin túl, ezért megjelent a kínai egyházban a föld alatti egyház jelensége. A kínai katolikusok azonban kifejezték őszinte vágyukat, hogy megéljék hitüket teljes szeretet közösségben az egyetemes egyházzal és Péter utódával. Miután a pápa alaposan megvizsgálta a különböző véleményeket és imádkozott a kínai egyház javáért, úgy döntött, hogy kiengesztelődik a pápai engedély nélkül felszentelt püspökökkel. Arra kéri őket, hogy konkrét és látható gesztusokkal fejezzék ki az újra megtalált egységet a Szentszékkel és az egyetemes egyházzal, hűek maradva hozzá a nehézségek ellenére is. Minden kínai katolikust pedig arra hív, hogy legyenek a kiengesztelődés eszközei.
A pápa ezzel a lelkülettel és a meghozott döntéssel úgy látja, hogy új, eddig ismeretlen út indul el, amely remélhetőleg segít begyógyítani a múlt sebeit, helyreállítani a teljes szeretett közösséget, és kialakítani egy testvériesebb együttműködést az evangélium hirdetésének megújult elkötelezettségére. Az egyház azért él, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról, és az Atya megbocsátó és üdvözítő szeretetéről. Az ideiglenes egyezmény tehát hozzájárulhat ahhoz, hogy a katolikus egyház Kínában új lappal induljon. A dokumentum első alkalommal vezet be olyan elemeket, amelyek a stabil együttműködést biztosítják a kínai hatóságok és a Szentszék között, annak reményében, hogy jó pásztorokat biztosítsanak a katolikus közösségnek.
A püspökökre, a papokra, a megszentelt életet élőkre és a világi hívekre fontos feladat hárul. Együtt jól jelölteket kell keresniük, akik alkalmasak felvállalni az egyházban a püspöki szolgálat érzékeny és fontos küldetését. Nem funkcionáriusok kinevezéséről van szó, akik a vallási kérdéseket kezelik, hanem hiteles pásztorokról, akik Jézus szíve szerint nagylelkűen dolgoznak Isten népe szolgálatában, különösen is a legszegényebbek és leggyengébbek támogatásán. Világos tehát, hogy az egyezmény nem más, mint eszköz, és nem tud megoldani minden létező problémát. Hatástalan lenne, ha nem társul hozzá egy mély elkötelezettség arra, hogy megújítsák a személyes és egyházi hozzáállást.
A kínai katolikusoknak és az egyetemes egyháznak írt pápai üzenet első részét hallották.
Az Úr lelke, az Úr ereje. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra.
Vasárnapi első olvasmányunk a Számok könyvének, vagyis Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből való. A történet a pusztai vándorlás idején játszódik. A nép nemrég kelt útra a Sínai hegytől, hogy imár bevonuljon az ígéret földjére. A vándorlásnak ez a szakasza sem könnyű. A nép még mindig, vagy egyre inkább szembesül éhségével, elégedetlen a mannával, kevesli a húst. Erre Isten annyi fürjet küld rájuk, hogy betegre eszik magukat. Az zúgolódás, morgolódás az útnak ezen a szakaszán már komolyabb választ követel. közel a megérkezés, elvileg közel van az otthonra találás pillanata. Ami most történik, annak már közvetlen hatása lesz a születőben lévő ország életére. Ahogy a nép most viselkedik, annak nyilvánvaló hatása lesz az ígéret földjén is. Isten népet választott magának, ez a nép pedig földet kap, hogy országot alapítson. Az ország rendezett egész, feladatokkal és felelősségekkel. Amikor Mózes, ahogy halljuk, 70 vénnel osztja meg hatalmát, a népet már az ország építésére készíti. Egyedül nem birkózhat meg a nép vezetésének bonyolult feladatával. Segítő társakra, vén, tapasztalt bölcsekre van szüksége maga mellett. A 70 vén feladata mégsem pusztán szervezeti jellegű. Erre abból következtethetünk, hogy a bibliai elbeszélés szerint Isten Mózes lelkéből ad nekik, vagyis valamit nekik is ad abból a sajátos lelki hatalomból, amelyet addig külön Mózesnek adott. A lélek természetesen nem osztható, nem mérhető, nem szabdalható. A bibliai beszédmód valószínűleg arra utal, hogy a lélek működését az ember ennek hatásaiban érzékeli. Mózes lelkéből elvenni és a 70 vénre helyezni azt jelenti, hogy ők is olyasforma belső erővel, isteni vezetéssel és tisztán látással képesek majd dönteni a rájuk bízott ügyekben, mint Mózes. A lélek megosztása azonnal érzékelhető eseményi alakul. A vének profétálni kezdenek. A profétálás ebben az esetben azt a keleti ember számára ismerős helyzetet jelenthette, amikor valaki önkívületi állapotba esett, és úgy mozgott és beszélt magán kívül, környezete számára érthetetlenül, mégis egyfajta isteni erőtől vezérelten. Saul történetében találkozunk hasonló jelenséggel. A király nem akar profétálni, mégis ez történik vele. Megragadja az Úr lelke, ráragad valami abból, amit maga körül lát. Elragadtatásba esik. A 70 vén profétálását is így kell értenünk. Profétai elragadtatásuk annak egyszeri jele, hogy Isten megajándékozza őket azzal az erővel, amelyben Mózes cselekszik. Ezt a lelket, ezt az erőt többségük a táboron kívül kapja, ami az utókor számára talán azt is üzente, hogy a nép mindennapi életén kívül, egy magasztosabb helyzetben. A szöveg azonban mindjárt meg is jegyzi, hogy ketten közülük Eldád és Medád a táborban estek elragadtatásba. Józsue, Mózes segítője erre megijed. Mi lesz, ha profétálásuk átragad a többiekre? Mi lesz, ha a nép túl közel kerül a szenthez? Másfelől, mi lesz, ha Eldád és Medád mintegy függetleníti magát Mózes vezetésétől? Józsue tiltakozik, Mózes azonban sokkal megengedőbb. Bárcsak az egész nép profétálna, s az Úr nekik adná lelkét. Mózes nem csak megosztaná hatalmát, hanem tulajdonképpen le is mondana róla. Vagy inkább akkor és úgy tartja leghatékonyabbnak, ha olyanokat vezethet, akiket hozzá hasonlóan eltöltött az Úr lelke, és ezért mindennél jobban megértik őt magát is. Amikor az evangéliumban Jézushoz fordulnak a tanítványai, kérdezik, ő pedig hol szeliden, hol éles szavakkal válaszol, valójában lelkéből is ad. Enélkül nem érthetjük helyesen, amit mond. Lelke nélkül még az örömhír is lehet üres szó vagy fölös tudás. Az ő lelkében halva, olvasva azonban életre serkentő, bátorító és sürgető hívás, hogy prófétai életet éljünk, közösségben vele és egymással.
Az Úr lelke, az Úr ereje. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somonyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.